Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Gyorsuló ütemben zajlik az európai energia átmenet végrehajtása. A 2016-ban bemutatott tiszta energia csomag komoly piaci és szabályozási változásokat indított, amely a villamos energiahálózat üzemeltetői számára kihívást és rengeteg megoldandó feladatot jelentett továbbra is. A KPMG energiaüzletágának partnere azt mondta, az energiaszektorban nagy várakozás előzi meg a 2024 végéig elrendelt szabályozói költségfelülvizsgálatot. Ettől függ ugyanis, hogy a hálózatüzemeltetők mennyit kérhetnek a fogyasztóktól a rendszer használatért. Losonczi Géza szerint a jelenleg hozzávetőlegesen 10 000 milliárd forint eszközértékű energiainfrastruktúra legalább 20 000 milliárdos nagyságrendű befektetést kíván, hogy a magyar energiaellátás megfeleljen a jelenlegi és a várható igényeknek. Lakatos László interjúja.
2024 végéig felül kell vizsgálni az energiaszektorban a költségeket, és itt elsősorban az úgynevezett természetes monopóliummal rendelkező hálózatok költségeit vizsgálja felül a hivatal. És ugye valahol olvastam, hogy nagy várakozás előzi meg ezt az év végéig elrendelt szabályozói költségfelülvizsgálatot, de ki mindenki várakozik erre, vagy kinek fontos ez?
Azt gondolom, hogy ez szinte mindenkinek fontos. Tehát természetesen a felülvizsgálatásának a legfontosabb, de az egész magyar gazdaságnak és az összes fogyasztónak ez egy kiemelten fontos esemény, mivel ez fogja meghatározni az energiaköltségek nagyjából felét kitevő infrastruktúra költségeknek a nagyságát, tehát a tarifában azt az elemet, amit az infrastruktúráért fognak figyelni a fogyasztók. Ugyanakkor másik oldalon ennek a vizsgálatnak az eredményeként derül ki az is, hogy milyen forrásokkal fognak tudni gazdálkodni ezek a hálózati üzemeltetők, milyen forrásokból fogják tudni megvalósítani a zöld átálláshoz, az elektrifikációnak a megvalósulásához szükséges hálózatfejlesztéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy Magyarország tudja teljesíteni a Fit for 55-ba, Európai Unió hagyományokat és elcsejéhez üdvözködő vállalásokat.
Ez akkor egy többes probléma ezek szerint, mert ugye itt vannak ellenérdekeltségek is, miközben mindenki elvárná, hogy szünetmentes, kiváló szolgáltatást kapjon egyik oldalról, másik oldalról viszont külön problémát okoz a saját energiatermelés, gondolok itt a vállalatok által, meg a magánszemélyek által telepített napelemekre.
Igen, ez egy elég speciális eset, hiszen összességben akik ilyennel rendelkeznek, azok kevesebb energiát fognak egy adott évben fogyasztani, viszont az infrastruktúrának olyan a jellege, hogy annak akkor is ugyanannyiba kerül rendelkezésre állni, hogyha csak egy rövid időre használják, akkor is, hogyha egész évben folyamatosan használják. Na most, akinek napeleme van, annak lesznek olyan időszak, amikor keveset fogja használni értelemszerűen, amikor süt a nap, de amikor nem fog sütni a nap, akkor pontosan ugyanannyit fog használni, mint korábban. Ebből fakadóan számára is ugyanakkor a infrastruktúrát kell tartani, és ugyanakkor a költséget fog okozni.
Önök egyébként, vagy ön személyesen vizsgálta-e azt, hogy mostanában hogyan alakulnak át a fogyasztási és termelési szokások? Mert ugye eleve már egyre több professzionális energiatermelő cég áll be a sorba, de ott vannak a magánszemélyek és a cégek is, amelyek a maguk számára termelnek, meg hát a fogyasztási szokások is gondolom nagyban eltérnek, és nem csak azért, mert magunk termelünk, hanem másokból is.
Természetesen mind a kettő területtel foglalkoztunk. A termelés oldalról valahogy úgy kell elképzelni, mintha egy úthálózatot vizionál az ember. Tehát a 70-es években, amikor megépültek ezek a hálózatok, akkor ezt úgy tervezték, úgy alakították ki, hogy kevés nagy termelő lát el sok fogyasztót. Most ehhez képest azt kell kiszolgálni a hálózatnak, hogy a fogyasztók számossága az nagyjából megmaradt, már növekedett is, viszont a kevés termelőnek a számossága az nagyon megbekedett, hiszen hogyha a háztartási erőműveket is beleszámoljuk, és azok is termelők, akkor a korábbinak több ezerszeresé jelentek azok a pontok, ahol betáplálni kell a hálózatba. Tehát ez egy olyan fundamentális változás, ami szükségessé teszi a hálózatnak a jelentős fejlesztését. Ez a legnagyobb változás a termelői oldalon. Fogyasztói oldalon ott alapvetően két hatás van. Egyik az a hatás, amiről már korábban beszéltünk, hogy megjelenik a saját termelés, úgynevezett mérő mögötti termelés, ami megváltoztatja az időzítését a fogyasztásnak, ehhez is tanulnia kell a hálózatnak, másrészt pedig jelentősen tör előre az elektrifikáció, tehát például a földgázról villamos energiára történő fűtésre való általános, ami általánosságban növeli a fogyasztásnak a mennyiségét, és ezáltal a hálózatnak az igénybevételét.
Van itt még egy probléma, vagy hát nem tudom, mennyire probléma ez. A kormány támogatja, sőt, most a legutóbb kiírt pályázaton kifejezetten úgy támogatja a napelemre való átállást, hogy mindjárt tárolásra alkalmas berendezést is telepít valaki. Ha elszaporodnak ezek az akkumulátorparkok, vagy akkumulátor egységek, az javíthat valamit a hálózat terheltségén, vagy egyébként ez csak a felhasználók, illetve a saját maguk energiát termelők számára lesz egy előnyösebb dolog, hiszen a saját maga által tárolt energiáért nem kell majd hálózati díjat fizetni.
A villamos energiatárolás az mindenképpen nagyon sokat segít a hálózaton. Ha most azokról a tárolókról beszélünk, amit egy termelési ponthoz, mondjuk egy háztartási naperőműhöz telepítünk, akkor az alapvetően arra használható, hogy napon belül arrébb vigyük a termelést, tehát ugye nappalról praktikusan éjszakára. Azon nem fog segíteni, hogy nyárról télre vigyük a termelést. De a problémának egy részére jelenthet megoldást, és meg fogja növelni a saját maga által termelt energiának a saját maga által történő felhasználását a fogyasztóknál. Egyébként a fenntartandó infrastruktúra kapacitás méretét ez nem fogja jelentősen csökkenteni, hiszen egy téli sötét napon ugyanúgy a tárolókban sem lesz villamos energia, mint ahogy eddig sem. De a nyári időszakot azt jelentősen javítani fogja. És amúgy a tárolás technológia az kiválóan alkalmas a hálózatnak a egyensúlyban tartására, tehát de ez már egy kicsit másik technológia. De a villamos energiatárolás az nagyon is alkalmas eszköz, hogy a hálózatnak a minőségét javítsa.
És akkor itt van még egy probléma azzal kapcsolatban, amit ön is említett, hogy erős átállás tapasztalható az energiafelhasználás terén. Az elmúlt időszak gáz mizériája az erősen felhívta a figyelmet arra, hogy még mindig egyszerűbb villamosárammal megoldani, amit csak lehet. Ez mennyire nehezíti meg mondjuk a gázinfrastruktúrát üzemeltetők életét?
Ez valóban sok gondolkodásra ad okot az energiastratégiával foglalkozó szakemberek számára, hiszen ha egy településen 100 fogyasztóból 30 átáll villamos energia, és a maradék 70 is egyébként a szigetelésre csökkenti a fogyasztását, akkor számottevően kevesebb földgáz fog fogni, de ettől függetlenül azok a vezetékek ott lesznek a talajban, azoknak a kicserélése, az csökkentése, az borzalmas költség lenne, és azokat ugyanúgy fenn kell tartani, hiszen a maradék 70 fogyasztót továbbra is el kell látni. Tehát így az egységnyi energiára veszített költségnek növekednie kell.
Akkor most nem lesz egyszerű dolga a hivatalnak az árak megállapításánál, hiszen ezt mind-mind figyelembe kell venni.
A hivatal alapvetően szabályok alapján számol, tehát itt inkább a stratégiai kérdések lesznek majd a komplikáltak, de az biztos, hogy mindenki számára egy pontos és izgalmas dolog lesz, amikor kijönnek ennek a számításoknak az eredményei, mert ez meg fogja határozni a magyar gazdaság versenyképességét, a költségeket a következő évben.
Egyébként a körülöttünk lévő országokban, és általában az Európai Unióban ezek a költségek hogy aránylanak az energiaárhoz, illetve Magyarországon mi a helyzet?
Alapvetően, főleg, hogyha a versenypiacot nézzük, akkor Magyarország beleilleszkedik az európai trendekbe. Tehát nagyon hasonló a hálózatnak az állapota és minősége, különösen a régi keleti blokkhoz tartozó országokban, hiszen egyszerre ugyanabban a logikával épültek ezek a hálózatok. Nagyon hasonló villamos energia ellátásnak az oldala is. A lakosság terén ott szintén az infrastruktúra költségek a lakosságnak elég hasonló nagyságrendben vannak. A vásárolt energiának költsége az ugye Magyarországon speciálisan szabályozottabban vannak eltérések.
Ugye az imént beszéltünk arról, hogy nagyjából európai szinten vannak Magyarországon is jelenleg ezek a költségek. Ha valami jelentősen változna, az felgyorsíthatja-e mondjuk akár a saját termelésre való átállást, például meg a saját tárolásra való átállást, tehát minden olyan dolgot, ami aztán tovább csökkentheti a költségeket, ugyanakkor meg újabb terheket rak majd a hálózatot üzemeltetőkre. Tehát előfordulhat egy olyan pillanat, amikor mondjuk ezek a költségek annyira elszállnak, hogy tulajdonképpen egy ilyen spirált indít el saját maga ellen, mert hogy minél jobban emeli az árat, annál inkább fognak róla lecsatlakozni, következésképpen egyre kevesebbet tud behajtani a piacról.
Azt tudom erre mondani, hogy vannak gondolkodások arról, hogy a tarifán keresztül befolyásolják a piaci folyamatokat. Mondok egy példát, ami nem fog megvalósulni, nem tudok róla, hogy megvalósulna, hogy például a betáplálók járuljanak hozzá a hálózati költségekhez. Mert ugye részben miattuk is kell fejleszteni a hálózatokat. Tehát vannak ilyen gondolkodások, és ha valamelyik érvényre jut, akkor az megjelenik a módszertanban, és akkor a hivatal ennek alapján számolja ki, és a végén ennek alapján fog kijönni a megfelelő tarifrendszer.
Tehát akkor ez tulajdonképpen rendszeresen milyen gyakorisággal kell ezt felülvizsgálni egyébként?
4 évente van ez a felülvizsgálat, minden 4 évben.
És akkor egyébként, hogyha mondjuk ezek a piaci folyamatok nagyon megváltoznak, akkor előfordulhat az, hogy gyakrabban lesz korrekció, vagy itt most a szabályozás így néz ki, és a piac ezt nem fogja tudni felülíratni.
A köztes időszakokban is vannak szabályok alapján indexálások, korrekciók, de maga a nagyfelű vizsgálat az csak 4 évente történik, meg is eddig ebben nem volt változás, tehát mindig 4 évente történt. Most elméletben persze bármi lehet, de gyakorlatban eddig nem volt erre példa.
Egyébként hogy látja így a saját véleménye szerint, meg hát a saját információi alapján nagyot kell most emelniük ezeknek a társaságoknak, és ezt kell valahogy átszámolni a hivatalnak, vagy még nem akkora ez a probléma, amiről itt hosszan beszéltünk, hogy a saját termelés meg a lecsatlakozás miatt csökken a bevétel?
Az a véleményem, hogy maga ez a probléma nem lesz még jelentős. Az a probléma jelentős, hogy finanszírozni kell a fejlesztésre szükséges költségeket, de ezek a költségek egyébként a jelenlegükből fakadóan majd a jövőbeni tarifában fognak inkább megjelenni, és sokkal inkább ez adja a fejtörést a szakembereknek, hogy a hatalmas fejlesztés igény hogyan lesz finanszírozva.
A KPMG Energia üzletágának partnerével, Losonci Gézával Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A szokásosnál aktívabb a nyár a hazai ingatlan piacon. A Dunahouse marketing és PR vezetője azt mondta, bár a tranzakció számokban és a kereslet változásában is a szokványos trendet követi a piac, mivel az előző hónaphoz képest 15%-kal mérséklődött az adásvételek száma, viszont az egy évvel korábban mért adatnál 13,4%-kal több tranzakció zárult idén júniusban. Az ingatlan közvetítő becslése szerint így 61.646 adásvétellel zárult az első fél év, ami 40%-os emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Benedikt Károly beszélt arról is, hogy a Dunahouse keresletindexe a következő időszakra is aktív piacot jelez. Lakatos László interjúja.
Szóval akkor nincs uborka szezon? Vagy azért ez túlzás, hogy nincs uborka szezon, csak mondjuk nem olyan, mint korábban?
Ez a második állítás az igaz, hiszen azért a nyári tendencia, a nyári trendek mindig érződnek az ingatlan piacon, ugyanis tényleg az ingatlan megtekintése és megvásárlása azért sok esetben időjáráshoz függ, éppen ezért télen a nagyon sötét hónapokban is jóval kevesebb az érdeklődés a nyári nagy melegben is, ez már hosszú évek óta így van. Az idei évben azonban viszonylag erős kereslettel indította az ingatlan piac az évet, és ez egész sokáig kitartott, hogy most még az utolsó nyári hónapokban is, hogyha éves összehasonlításban nézzük, egy 10-15%-kal aktívabb a piac, mint tavaly ugyanilyenkor volt. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy csökkent az adásvételek száma, de azért még így is erősebb, mint az elmúlt években a nyári szezonban.
Tehát akkor nem csak érdeklődők vannak, hanem tranzakciók is vannak a piacon.
Így van, hiszen hogyha a tranzakciószámot nézzük, akkor most az előző hónapban is 9300 tranzakciót becsültünk, ami 15%-kal magasabb volt, mint az előző évben. Hogyha a keresletet nézzük is az érdeklődőket, akkor pedig egy keresletindexet szoktuk ezt számosítani, és ebben szintén az elmúlt 2-3 év legmagasabb adatát mértük most júniusban. Ez azt mutatja, hogy még a további aktivitás is megalapozott, hiszen aki most kezd el nézelődni, most kezd el ingatlan keresni, az várhatóan 1-2 hónapon belül fogja megtalálni az igazi új otthonát.
Ha már itt a hőséggel kezdtem meg a meleggel, ez azt is jelenti, hogy a vízparti, illetve üdülő környezetben nagyobb a kereslet, vagy ezt így nem lehet elmondani, mindenhol valamivel aktívabbak a vevők?
Általánosabban mindenhol aktívabbak a vevők, de hogyha itt a nyaraló piacot külön nézzük, akkor azért elmondhatjuk, hogy az év első felében nem ez volt a fókuszpont az ingatlan keresők körében, és most az elmúlt hetekben, az elmúlt egy hónapban lett aktívabb a nyaraló piac iránt az érdeklődés, hiszen nagyon sokan mentek most már tópartra, akár a Balaton, akár a Velencei tópartjára nyaralni, utazni, és ilyenkor mindig egy kicsit aktívabb lesz az érdeklődések száma, hiszen nagyon sok ingatlant megnéznek, elgondolkoznak azon, hogy esetleg érdemes lenne egy nyaralót venni, vagy leköltözni, és egy picit most már nagyobbak az érdeklődő számok. Viszont az árakban azért fontos megjegyezni, hogy a nyaraló piacon viszonylag magasan voltak az árak, és nagyon sokszor ez volt a gátja annak, hogy sikeres tranzakciót zárjanak az eladó és vevői oldalon egyaránt. Az árakban egy minimális korrekciót és nagyobb alkú lehetőséget most már érezni az ingatlan piacon. Ott nem várunk olyan nagyon nagy áremelkedést, mint esetleg nagyobb városokban vagy a fővárosban.
Na akkor maradjunk még egy picit a nyaralóknál, illetve egy picit így tágítsuk a kört. Mi a helyzet a többi tó partján, vagy a többi tó körül? Ugye a Tisza tó még mindig egy megfizethetőbb környék, bár ott is jönnek fel az árak, különösen ezek a speciális vízpartra épült ilyen kis ponton nyaralók, azok elég húzós áron vannak a piacon. Szóval mi a helyzet mondjuk akár ott a Tisza tónál, akár mondjuk a Szelidi tó, ha egyáltalán látszik a piacon, illetve a többi ilyen hasonló üdülő környéken.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ha a nyaralópiacokat vizsgáljuk, akkor igazából a három legnagyobb tavunknak az ingatlan piaca, ami érdemleges számokat mutat. Elsősorban is nagyon kimagaslóan a Balaton és a Balaton környéke, ami a legkeresettebb és a legdrágább is egyben. Másodszorban a Velencei tó, ami még kifejezetten jó, és nem csak nyaraló, hanem otthon teremt is itt él, és nagyon sokan keresik, hiszen Budapest agglomerációs körzetébe tartozik már szinte a kötött pályás közlekedéssel, és nagyon sokan onnan járnak be dolgozni is. És a harmadik a Tisza-tó, ami valóban árértékarányban és ingatlanárakban jóval kedvezőbb lehetőséget nyújt, azonban már ott is jóval kevesebb ingatlan van, mint a többi említett kis tónál, ami igazából pont ezért nem is tudunk külön értelmezni nyaralópiacként. Biztos, hogy a három nagy tavunknak az ingatlan piaca azért jelentős. A kisebb településeknél, kisebb tavak környékén vannak nagyon jó lokációval elhelyezkedő telkek, területek, ingatlanok, amik viszonylag magas áron kelnek el, de a többi környékben ingatlan az már nem elsősorban a tavakhoz méri az árát, hanem inkább a környékben, melyik megyében helyezkedik el, milyen adottsággal rendelkeznek, ott azok az elsősorban az árbefolyásoló tényezők.
Na hát akkor nézzük megyénként meg, hogy pörög a piac, mennyire pörög a piac. Ha már itt vagyunk Budapesten, ugye egyrészt a budapesti piac az önmagában egy nagyon jelentős piac, de talán itt hozzávehetjük Pest megyét, vagy érdemes külön vizsgálni?
Ha a fővárosos agglomerációt nézzük, akkor mindig van összefüggés a két területnek, a két nagyobb összefoglaló területnek az árai között, hiszen vagy kiköltözési hullám van, vagy beköltözési hullám van, és kicsit általában vándorolnak az emberek és a lakosok a fővárosi agglomeráció között. Ha a mostani helyzetet nézzük, akkor azért az látszódik, hogy az elmúlt 3-4 évben volt egy erős kiköltözési hullám, amikor a COVID-járvány ideje és utána a következő időszakban inkább kifele költöztek az emberek, és nagyobb életérrel rendelkező ingatlanokat kerestek, ami utána megállt, és nem mondom azt, hogy elkezdődött a visszaköltözési hullám, most inkább egy ilyen egyensúlyi állapotról beszélhetünk, hogy megmaradtak, akik kint tartósan szeretnének élni az agglomerációs településeken. Nagyon sok agglomerációs település megtelt, és nem is tud igazából új lakókat fogadni, ezért kevesebb lett az építkezés, kevesebb az új építési ingatlan. Akik pedig a fővárosban keresték, vagy találták meg az otthonukat, ők is jól érzik magukat. Árak tekintetében mind a két területen, mind a fővárosban, mind az agglomerációban az idei évtől inkább emelkedő tendenciákat látunk, tehát hasonlóan mozognak az árak, mind a fővárosban, mind az agglomerációs környéken.
És mennyire aktív piac ez? Akár a keresletet, akár a kínálatot nézed. Vannak azért hirdetések, gondolom olyan időszak nem nagyon szokott eljönni, hogy egyetlen ingatlan se hirdessenek meg, főleg mondjuk Budapest környékén.
Igen, és ilyen most se jött el, hogyha ha a kínálatot nézzük, akkor főleg a tavalyi kevesebb érdeklődés, kevesebb tranzakció miatt az évelején egy igen feltorlódott nagy kínálat volt jellemző mind a fővárosra, mind az agglomerációs Pest megyei településekre. Ez így hónapról hónapra azért csökkent ennek a kínálatnak a nagysága, hiszen nagyon sok tranzakciót felszívta ezt a fajta kínálatot, de még mindig azért lehet bőven választani és keresgélni mind a fővárosban, mind a kisebb agglomerációs településeken. Tehát kínálat van, és a kereslet is erős. Amúgy az első fél év, hogyha választani kéne, akkor inkább a fővárosról szólt. Én azt gondolom, elsősorban a budapesti ingatlanok iránt volt nagyon nagy az érdeklődés Pest megyében és Budapesten, főleg a belvárosi és az új építési ingatlanokat nézték és keresték. Ez volt az elsődleges, de ez nem azt jelenti, hogy az agglomerációban egyáltalán nem volt ingatlan tranzakciós élet ilyen szempontból.
A Duna House marketing és PR vezetőjét, Benedikt Károlyt, Lakatos László kérdezte. A hírek után azonnal folytatjuk az e-heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza